Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nagybőjti körlevélben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette, hogy nagybőjt első vasárnapjától nagybőjt második vasárnapjáig templomainkban adományt gyűjtünk az orosz-ukrán háború sújtotta területeken élőknek az erre a célra kihelyezett persejekben. A templomi gyűjtés mellett az adományt a Katolikus Karitász számla számára is utalhatják. Ez a karitász.hu oldalon található meg. A közleménybe Kárpátalja megjelölést kell írni. A Katolikus Karitász más adománygyűjtő csatornáin is fogadja a felajánlásokat. Így például a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, valamint online támogatási lehetőségeken keresztül is. Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el, és minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgár haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében. Mivel az Irán elleni izraeli csapások komoly válaszreakciókat váltottak ki, háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, a térség valamennyi nagykövetségén és konzulátusán folyamatos munkavégzést rendelt el, a külképviseleteken dolgozó kollégáik állandó ügyeletben vannak. A bejegyzésben a térség országaiban tartózkodó magyarokat a konzuli védelemre való haladéktalan regisztrációra, az odautazókat pedig utazásuk elhalasztására kérte a miniszter. Nagyon súlyosnak nevezte az iráni konfliktust Sárközi Miklós, iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem docense az M1 aktuális csatornán. Megjegyezte, a következmények megjósolhatatlanok, de az olajvilágpiaci ára bizonyosan emelkedni fog. Sárközi Miklós kifejtette, a konfliktus jelen pillanatban 7-8 országot is érint. Iránon és Izraelen kívül, köztük Libanonnal, Kuvait, Bahreinnel, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel, Katarral és Irakkal. Úgy fogalmazott, hogy a következmények megjósolhatatlanok, és az iráni oldalon a forradalmi gárda kemény vonalas csoportjaitól sem idegen a háborúzás gondolata. A közel-keleti helyzet érinti a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre induló és az ide érkező járatokat is. Szombaton eddig 12 járatot töröltek, a járat státuszok folyamatosan változnak, közölte a Budapest Airport ZRT a távirat irodával. A társaság azt javasolta az utasoknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Budapest Airport járatinformációs felületeit. Mindenki végezze el a vállalt feladatát, akkor le fogjuk őket tolni a pályáról. Biztatta közönségét Orbán Viktor a Fidesz elnöke a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Esztergomban. Hangsúlyozta, Csongrádon nézte az aláírásgyűjtés állását, és azt látta, hogy a média által keltett ellenkező benyomás dacára nekünk sok, nekik kevés jut, ahogy egy helyi aktivista mondta az ellenzékről, nekik látványpékségük van, nekünk meg kenyérgyárunk. Orbán Viktor kijelentette, az ellenzéki oldalról megtámadják, lerohanják, megfélemlítik azt, aki nem ért velük egyet, és ez ellen védekezni kell, majd jelezte. Jelenleg 230 ezer hadrendbe állított digitális harcosuk van, akik bármikor, bárhol hajlandók kiállni. Végül az időjárásról. Jobbára felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős lesz az ég. hajnalra foltokban átmeneti köd képződhet, a légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége László Zsolt színész. A művész jelenleg a Radnóti Színház társulatának tagja, a két legfrissebb bemutatóban is játszik, Lucy Kirkwood drámájában, a Gyerekekben, illetve Pintér Béla klasszikusában, a Parasztoperában. De láthatjuk őt a Centrál Színház két siker előadásában is, a Networkben, illetve Molnár Ferenc Játék a kastélyban című vígjátékában. László Zsolt nemrégiben ünnepelte 60. születésnapját, és egy ilyen kerek évforduló mindenképp alkalom az eddigi pálya összegzésére. Az interjúban érintjük a miskolci gyerekkort, a Földes Ferenc gimnázium meghatározó szellemiségét, még a helyi színházról is beszélgetünk, ahová azonban nem vezetett útja. Annál inkább vezetett a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után a Radnótiba, de volt társulati tagja a Nemzetinek, az Új Színháznak és a Székesfehérvári Vörösmarty Színháznak is. Voltak persze szabadúszó évek is, sok filmszerep is megtalálta. Szinkronizálni is gyakran hívják, s nagy örömét leli a harmadik figyelmeztetés nevű színészzenekarban pengetni a húrokat. 5 gyermeke közül 2 elsőre a színészi pályát választotta. Most úgy tűnik, Panna mégis inkább internetes újságíró lesz. Gazsi viszont a Szegedi Színház társulatában kap szerepeket. László Zsolt ma is rengeteget játszik, talán már pihenne is néha. Ebben az évadban vár még rá egy fontos szerep a Radnótiban, Tony Kushner Angyalok Amerikában című drámájának második részében, amely darabban annó már a nemzeti előadásában is játszott. De pályáján elsősorban nem szerepekben gondolkodik, hanem tehetséges emberek együtt játékában. Ennek örömét megélhette a Parasztoperában és a Gyerekekben is. E 2 új bemutatóval kezdtük a beszélgetést. Kezdjük azzal, ami a legutóbbi előadás. Decemberben mutattátok be a Parasztoperát, Darvas Benedek és Pintér Béla immár klasszikusát. Általában Pintér Béla mindent maga szeret megírni, megrendezni és a főszerepet eljátszani, és ez az a darab, amit elengedett. Láttam már más társulatoktól is a Parasztoperát. A tiéteket Szikszai Rémus állított a színpadra. Ebben az előadásban te az apa szerepét játszod, az örömapa szerepét. Ugye ez opera, kell benne tudni énekelni, vagy legalábbis énekbeszélni mindenképpen, de nagyon komoly énekszámok is vannak. Ez a társulatot és benne téged mennyire tett próbára? Mégsem vagytok egy zenész színház.
Hát volt persze előkészület, hogy valamilyen szinten a énektudásunkat maximalizáljuk. Hát egyrészt én nem nagyon szoktam zenésekben részt venni, aztán egy kezemben meg tudom számolni, de lehet, hogy kell a második, és ahhoz, hogy összevessem azt, hogy a pályám során hány zenés darabban szerepeltem. Persze furcsa volt, és izgalmas, amikor kiderült, hogy mi ezt fogjuk majd próbálni, ugye a második bemutatónk itt a Radnótiban a Parasztopera lesz. Bélának ez a darab nyilván mivel a saját társulatának írt a Darvas Benedek a zenét, tehát az ő hangmagasságaikra írta a szólamokat, ezért olyan operai énektudást nem vár el nyilván a mű, vagy az előadás. Én úgy gondolom, hogy mégis egy Pintér Béla darabról beszélünk, azt hiszem a színészi jelenlét sokkal fontosabb. Tehát, ha megvan egy adott zenei minimum, akkor azért ez az előadás működik, mert nagyszerűen van megírva zeneileg is, meg a szövegében is, és a közönség nagyon hálás.
Rendkívül döbbenetes csavarok vannak a darabban magában, és én már nem először láttam, és mégis mindig el tudok odáig jutni, hogy hogyan tud meglepni.
Igen.
És sikerült meglepni. Igen. Most is.
Hát egy ilyen népmesébe ültött görög tragédia, de azért ne spoilerezzük.
Nem, semmiképp.
Igen. Mert egy látszólagos idill leindul az egész történet, és kívülre készül az egész család, és akkor ahogy a homokszemek kerülnek a gépezetbe, egyre több is, hát a végét az...
A végét nem áruljuk el,
nem,
az előadást.
Én megmondom is, hogy volt bennem egy szkepszis, amikor ezt elkezdtük próbálni. Egyrészt azért is, mert hogy a Béláik a mai napig játsszák. Nagyon érdekes, mert volt egy olyan 5 órakor kezdődő előadásunk, amikor az átriumban a Béláik szintén 5 órakor Parasztoperát játszottak. És a zenészekkel viccelődtünk is, hogy figyeljetek már, vajon ők most hol tarthatnak, és mondta az egyik, a Pelva Gabi, aki abban a zenekarban is van, de ott is van, tújuk van, hogy előadás közben küldtek egymásnak fotókat, hogy ki hol tart. Nagyon vicces helyzet volt, és megmondom őszintén, nekem is többször előadás közben eszembe jutott, hogy vajon a Béláik most hol tarthatnak. Tehát, hogy volt nem egy szkepszis ez ügyben, hát hiszen az ő előadásuk még nincs kifutva. De akkor itt mindig felmerül, hogy vajon kellő érdeklődés lesz az emberekben, hogy egy másik feldolgozást is megnézzenek.
Nyilván láttad Pintér Béla féle verziót.
Igen, egyszer már még évekre ezelőtt.
Most a tiétekkel összehasonlítva nagy a változás? Tett hozzá valamit az itteni dramaturgia, az itteni
rendezés? Először úgy gondoltam, hogy és pont azért is volt bennem egy szkepszis, mert a Béla darabja is szerintem nagyjából, lehet, hogy hülyeség mondok, de nagyjából olyanok, mint a Mohácsi darabok. Tehát nehezen tudom elképzelni azt, hogy ezt másfajta módon elő lehet adni, mint ahogy Mohával az előadások megszülettek, vagy ahogy a Béla előadásai megszülettek. És akkor bennem egy olyan erős kép volt, hogy ők a próbaidőszak alatt kitaláltak ennek a Parasztoperának egy igazán ideális formai és tartalmi megvalósítást. Most nyilván ezt lekopizni hülyeség. De hogy közben abban a formában és abban a közegben működik igazából ez az előadás. És mi meg elkezdtük egészen másként, egy kicsit a realista helyzetekből próbálni, és közben bebizonyosodott, hogy így is baromira működik. Tehát, hogy ilyen szempontból be kellett látnom, hogy nem volt igazam, hanem igen, ennek az anyagnak lehet másfajta olvasata is, és ebben a másfajta olvasatban is kiviláglik az ő zsenialitásuk, a Bencé is, meg a Bélái is. Tehát, hogy igen, nem egyfajta megoldás létezik erre a helyzetre. Hihetetlen örömet okoz, elképesztő jó próbaidőszak volt, eszméletlen sokat röhögtünk, hülyéskedtünk. Tehát, hogy ebben a próbaidőszakban minden benne volt, amiért érdemes színházat csinálni. Most kicsit elkanyarodok, vagy lehet, hogy nem akarom zenésznek titulálni magam, de mégiscsak zenélek egy zenekarban. Tehát ezt megtapasztaltam, hogy ha egy jó zene fölcsendül, akkor az másodpercek alatt hatalmába tudja keríteni a nézőteret. Amit egy prózai színház ugyan el tud érni, de idő. A zene meg pillanatok alatt egységbe tudja kovácsolni a nézőteret. Elképesztő hatalma van. És ezt nyilván mi is fent a színpadon érezzük, és hát mi is hatás alá kerülünk. Tehát ilyen szempontból egy elképesztő kohéziós erő, hogy tényleg ez egy nagyon jó zenés színdarab.
Paraszopera mellett az első bemutató volt a Radnóti Színház idei évadában Lucy Kirkwood darabja A gyerekek. Ez egy háromszemélyes előadás. Egyébként én ezt láttam a Rózsavölgyi szalonban. Hegedűs D. Gézával,
Kismarival
és Egri Mártival. A Hegedűs D. Géza féle szerepet viszedítte értelemszerűen, a partnereit pedig Tóth Ildikó és Kovács Adél.
Igen.
Van egy nagyon komoly és fontos probléma, amit megközelít ez a darab. hogy itt atomtudósokról van szó, és a tudósoknak a felelőssége azért, hogy mi történik a bolygónkkal, és hogy mit hagyunk a jövőnkre, a gyerekeinkre. De ugyanakkor van egy enyhén melodramatikus vonalata ennek a darabnak, hogy a feleség mellé bejön a másik nő.
Hát igen, és azt hiszem, hogy a darab sajátosságából kifolyólag egyszer csak szerintem ez érdekesebb lesz, mint maga ez az egész atomkatasztrófás történet.
Mármint hát, a melodramatikus.
Igen. Hát mert hogy zsigerileg a nézők jobban tudnak kapcsolódni mondjuk ehhez a Szerelmi háromszöghöz, ami a múltban volt. De közben meg atomtudósok, hát egy generáció felelősségéről van benne alapvetően szó, hogy mit rontottunk el a saját gyerekeink vagy unokáink számára, és ebben próbálja gondolkodásra serkenteni, vagy tovább gondolásra a nézőket. De hát ezt nyilván az összes többi előttünk lévő generáció is elmondhatna magáról. Ezzel persze nem felmenteni akarom magunkat. Hát igen, ez egy izgalmas próba folyamat volt. Fehér Balázs Benő rendező, aki összefonta a szálakat, és végső formát adott neki. Rengeteget tudtunk beszélgetni. Ezek a beszélgetések valamilyen szinten ott vannak abban az előadásban.
Én, mint nézőkből ugye azt tudom érzékelni, hogy három nagyon kitűnő színészt látok a színpadon, tehát azt gondolom, hogy van köztetek egy olyan összjáték Adéllal és Ildikóval, hogy ezért a színészi játékért ezt az előadást mindenképpen érdemes megnézni.
Hát köszönöm szépen. Én is hasonló visszajelzéseket szoktam kapni. Nem múlt el nyomtalanul az a töménytelen év, ahány éve mi ismerjük egymást. Tehát Ildikóval együtt kezdtük itt a Radnótiban a pályánkat főiskola után, ugye akkor még főiskola volt az SFE, aztán ott együtt mentünk át az Új Színházba, aztán utána külön váltak az útjaink, és a 10-ben találkoztunk így hosszú évek után először.
A Székely Csaba féle
Sebestyével a rendezésében. Igen,
és ez egy nagyon-nagyon sikeres produkció, mind a mai
napig. Hát 10 éve játszunk.
Igen, 2016-ban jöttél vissza Fehérvárról.
Igen, de már előtte volt a Platonov meg a Lír király vendégként itt a Radnótiban. 2013-16-ig volt a Fehérváron, és akkor, amikor az Adél lett az igazgató, Kovács Adél itt a Radnótiban, akkor hívott, hogy mi lenne, ha ide szerződnék, és akkor hát nem túl hosszas vacilálás után felhagytam a fehérvári létet. Nem volt könnyű döntés különben. Illetve olyan szempontból könnyű döntés volt, hogy nem lehetett nemet mondani az Adélnak, de én nagyon-nagyon jól éreztem magam Fehérváron, tényleg nagyon jó gárda volt.
Szikora János volt az igazgató, és ő egy külön korszakot vitt Fehérvára, úgy gondolom, nagyon-nagyon remek előadásokkal.
Igen.
De te a Radnótiba kezdted a pályádat rögtön a főiskola után, és egyszer csak elmentél innen. Tehát neked a Radnóti most már másodszor az otthonod, színházi otthonod mindenképp. Akkor miért mentél el?
Hát akkor többen elmentünk, ugyanis megalakult az Új Színház Székely Gábor vezetésével. Pont. És akkor sokkal több minden szót erre nem lehetne fecsérelni.
Nem volt elég jó itt a Bálint András féle Radnóti Színház, mert annak is mindig volt egy komoly presztízsértéke.
Hát de mi akkor heten fiatalok szerződtünk ide, tehát lényegében úgy éltük meg azt az 5 évet, minthogyha vidéke lettünk volna. Annyit próbáltunk, és annyit játszottunk. Tehát nekünk megadott az, hogy főiskola után intenzíven tovább gyakoroljuk a szakmánkat. Itt a fővárosban, tehát nem kellett ahhoz vidékre menni, egy vidéki színházhoz, ahol értelemszerűen egy évadban több bemutató van, tehát többet tud dolgozni az ember. Úgyhogy nekünk itt ezt megadatott, és iszonyú hálásak voltunk érte. Most már utólag lehet, hogy ebben sincs igazam, de akkor azt éreztük, hogy ebből a tanulóidőszak státuszból nem tudunk kitörni. És hát értelemszerűen, amikor a Székely Gábor megalakította a színházat és hívott minket, akkor egyszerűen ott nem lehetett nemet mondani. Egy újdonság létrejöttében részt venni, az egy kegyelmi állapot. Azt szerintem nem mindenkinek adatik meg. És én nekem párszor megadatott. Tehát lényegében a fehérvári szerződésem is, akkor is egy fiatal formálódó társulatba kerültem bele, a Nemzeti annak ideje, az is ilyen volt.
97-től 98-ig voltál az Új Színházban. Igen. Annak miért lett vége?
Politika.
98-ban vett át a színházat Máta István? Akkor te elmentél szabadúszónak, majd egyszer csak a következően szerződéses munkahelyed a Nemzeti Színház lett.
2002-ben.
Tulajdonképpen a Svajda György féle alapítástól kezdve. Dán Tamás lett nagyon rövidesen az igazgató.
Igen. Hát én a harmadik bemutatóban már benne voltam, ez volt a Bánkban.
és te voltál Vágban.
Igen, igen,
és ott nagyon jelentős szerepeid voltak. És a Nemzeti Színházban egészen 2013-ig voltál, és a Földi Robert távozásával egyben te is távoztál a színházban.
Hát ahogy annak idején a Székely Gábort 4 év után a politika száműzte a új színház éléről, és mint tudom, kiderült a szakmából is, de ez már a Gábornak a saját döntése volt nyilván, sajnos. Ugyanígy a Robinak is vége lett 2013-ban a mandátuma, és akkor jött az új vezetés.
Nemzeti Színházban töltötted a leghosszabb időt, 2002-től.
Bár most már a Radnóti idők közelít hozzá, mert az 11 év volt, most már itt a 10. éve vagyok, tehát
majdnem.
Már lassan lehajrázom, igen, a nemzeti időszakot.
Tehát ez mégiscsak egy fontos időszak lehetett az életedben, visszatekintve, hogy értékeled?
Én nekem valahogy megadatott a sorstól, vagy lehet, hogy nem csak a sors, hanem én is magamra hívom ezt, hogy én kivétel nélkül mindig jó közegű színházba kerültem, vagy olyan helyet választottam, ahol éreztem, hogy jó a közeg. Például a Fehérvár az ilyen szempontból egy abszolút tudatos döntés volt, ahogy ott volt a Horváth Csaba Fortéval, és több olyan ember, akit én szeretett kollégámnak tartom. Ugye a Nemzetiből akkor oda szerződtünk egy páron, Gáspár Sanyi, Radnai Csilla, Makranci Zalán. Tehát, hogy úgy azt éreztem, hogy ott az jó. Tehát, hogy jó lenni, és abszolút az emberek miatt. Az emberek vonzanak a mai napig is, az első perctől kezdve. Az egy szerencse volt, ahogy a Radnóti Ida ide kerültünk, és jött még 7 fiatal görög, Laci, Széles Lackó, Tóth Ildik, Kerekes Évi, Lengyel Feri, aztán később a Csankó Zoli. Tehát hirtelen egy nagyon jó társaság volt, de utána nagyfokú százalékban a döntéseim az jellemezte, hogy jó emberekkel vegyem körül magam, szakmailag. És én így utólag azt kell mondjam, hogy tőlük kaptam a legtöbbet. Nyilván ez egy oda-vissza tartó folyamat. Tehát én tényleg most így utólag azt kell mondjam, hogy ösztönszerűen az volt a célom, hogy tehetségekkel vegyem körül magam. Semmi más nem számított. És kanyarodtunk a Földes Ferenc gimnáziumhoz.
Miskolcra,
ahol érettségiztél. Hogy ott valahogy az volt az eredő. De most így utólag visszagondolva, már az ember néha gondolgat visszafelé, botor módon, vagy nem tudom, már nem lesz semmi közöm az összegzéshez. De azt kell mondjam, hogy az ottani barátaim is mind egytől egyig utólag, most azt kell kiderüljem, hihetetlen értékes emberek voltak. Tehát valahogy, mint a mágnes tapadtunk egymásra. Már ott, gimnazistaként.
Nemzetire kérdeztem rá, és arra válaszoltad ezt, hogy változó volt, de sok tehetséges.
Hát az ország legjobb társulata volt a Nemzeti Színház. Hát most lássuk be. Hát elképesztő emberek voltak ott. Én soha nem tudtam megszokni, hogy Haras Dezsővel és Törőcsik Marival állok egy színpadon. Pedig hát már jó ideje kollégák voltunk, de hát amikor a Mari az anyámat játszotta például a Boldogtalanokban, az nekem minden este egy csoda volt, hogy én vele beszélgethetek a színpadon, én vele üvöltözhetek, vele zsörtölődhetek, őt ölelhetem. Én ezt nem tudtam megszokni. De a Dezsővel ugyanígy. Ilyen szempontból jókor a civil évem azért megmaradt abból a gyerekkorból, vagy a gimnazista korból. Én például a Miskolci Nemzetibe járkáltunk, ugye néztünk előadásokat, fantasztikus színház volt ott, Csiszár Imre alatt vezetett. Szolnok, Kaposvár, Miskolc. Ezek voltak a színházak az országban. Ezek sokkal jobbak voltak, mint bármelyik budapesti színház akkor. Sokkal. Ezek progresszív színházak voltak.
80-as évek második feléről beszélsz.
Ez a 80-as évek első felé. Igen, igen.
Amikor gimnazista voltál.
Igen, igen, igen.
Sosem gondoltál arra, hogy végzett színészként visszamenjél Miskolc?
De eljátszottam a gondolattal. Ja, és azt akartam ezzel mondani, én soha nem voltam a Miskolci színházban belül, hátul. Tehát én nem mertem volna oda bemenni. Amikor földes napok voltak, persze az énekarra fölléptünk, és jártam hátul, és nem tudom, mi verset is mondtam a Nemzeti Színház színpadán. Hát ez a színház, az a csoda. A legjobb színházépület az országban. De hát persze ezt miskolciként az ember nem tudja, mert hát azt tapasztalod meg, hogy ott vagy, azt látod, azt, és mindig kíváncsi voltál a következő bemutatóra, mert ott mindig történt valami, de én őket nem ismertem személyesen. Tehát én maradtam néző, és akkor igen, a főiskola után úgy kacélkodtam a gondolat, hogy milyen jó lenne ott játszani. Főiskolásként egy diploma előadásban szerepeltem ott Arthur L. Kopit, az író, ez a jaj, apu, szegény apu, a szekrénybe beakasztott engem az anyu, és az én szívem olyan szomorú című darabjában, de az a játékszínben volt. Már nem a budapesti játékszínben, hanem a Miskolci játékszínben, tehát a kis színházban. Utána voltak gondolatkísérletek, Kis Csaba ott volt, hogy akkor hív, meg nem tudom, valahogy szerencsére ez nem jött össze.
Mondtad, hogy szerencsére nem játszottál a Miskolci Nemzeti Színházban.
De most már azt kell, hogy mondjam, az ember nem egy proféta, a saját hazájában van ez a mondás. Egy ideig vágytam rá, hogy jó lenne ott föllépni, de közben azt kell, hogy mondjam, hogy csak pusztán azért nem miskolci vagyok. De ez hülyeség. Másfajta törvényszerűségek mozgatják az embernek a szakmai életét.
2016-ban visszajöttél a Radnóti Színházba, és ennek már 10 éve. Fantasztikus, hogy megy az idő sajnos. Viszont olyan nagyszerű darabokban játszol, amik most is műsoron vannak, mint a 10, amit már említettünk, ugye Székely Csaba nagyon nagy sikere játszott darabja Sebestyén Aba rendezésében. Azért fontos ez a páros, úgy mint Székely Csaba és Sebestyén Aba, mert én pontosan emlékszem a Bányavirágra, amit Sebestyén Aba megrendezett a Nemzeti Színházban is. Igen. Miközben persze volt egy nagyon sikeres rendezése Marosvásárhelyen, és nagyon nagy izgalommal néztem, hogy mi lesz belőle a Nemzeti Színházban, és ott Stoll Andrással szerepeltetek. Ez is egy nagyon jó előadás volt. Igen.
Hát ez az egy előadás volt az, ami az Alföldi Érából utána még látható volt. Illetve az a pár előadás a Mephistóból, ami átkerült a Vígszínházba, de azt hagyjuk, mert hogy mindent levett műsorról a új igazgató, és erre lecsapott a játékszín, és akkor a játékszínben játszottuk nagyjából 2 évadot. És én azóta Bucival nem találkoztam színpadon. Idén nyáron igen, a Könyves Kelemenbe, de én azóta nem dolgoztam vele
sem. A Centrál Színházban van az ügynök halála, de ott azért nem találkoztok színpadon, mert te ott nem vagy jelen.
Hát igen, ő beszélget velem, úgyhogy én nem vagyok ott, és mindig mondják, hogy te figyelj, ma megint tűpontos voltál. Tehát olyan metrumot tartasz, hogy soha felvétel erről ugyanazt a minőséget hozom minden alkalommal.
Na, visszatérve igen. Tehát Sebestyén Aba rendezésében itt a Radnótiban a 10, ami nagyon nagy sikerrel megy, nagyon fontos előadás, és amikben még látott téged a közönség, 3 tél, Angyalok Amerikában, a Futótűz is nagyon-nagyon sikeres darab.
Hát az is már 10 éve megy.
És itt az Oidipusz.
Hát ez a Robert Icke féle átirat.
Ezek már vagy most látható. Uh-huh. Ez 7 darab. Ez sok estédet elviszi? Megterhelő számodra?
Hát a 2 centrállal együtt, tehát a Network és a Játék a Kastélyban együtt többet, mint szeretnék. Én egy hónapig szeretnék semmit nem csinálni. Nem tehetem meg nyilván, mert előadásai vannak, de hogy kifárasztja az embert ez a szakma.
2025-ben voltál 60 éves.
Igen.
És azért az elég publikus lett, úgyhogy azért is merek előhozakodni vele. Ez, hogy 60 éves lettél, és közben itt a fáradtságra hivatkozol, szerinted a kettő között van összefüggés?
Tehát én például, ha próbálok, akkor nem tudok egy könyvet olvasni. Befogadni nem tudok, mert nem tudok arra figyelni, nem tudok oda koncentrálni. Viszont a tanulás és plusz a szerepen való gondolkodás az egy teljes embert kíván. Tehát akkor nem tudok mással foglalkozni. Nyilván ez korábban nem volt ennyire így. Az energiával való gazdálkodás is ki a fenének jut eszébe 30-40 éves korában. Hát be kell látni, hogy annyi maradt, amennyi, hát ezt most már úgy lassan be kell osztani. Ez úgy jobban megütött most, mint az 50, nem mint hogyha ilyen kerek évfordulókból állna az embernek a gondolkodása, de valahogy mégiscsak megünnepeltek, meg jött rengeteg számomra nagyon kedves barát és kolléga. Tehát egy esemény volt ez a 60. születésnap, többiek számára is. Én majdnem ott pusztultam a színpadon, amikor meglátta, azt hittem, hogy csak egy kis laza tortázással megúszom, de hát nem.
És amit játszottatok aznap?
Oidipusz volt. És akkor, amikor nyíltak a nézőtéri ajtók, és özönlöttek be az emberek előadás végén, akkor éreztem, hogy már ebből baj lesz. Hát nem a szívem csücske az ilyen meglepetés. Nem vagyok így egy ilyen ünneplős fajta. Aztán azzal tudtam nyugtatgatni magam, ami rendre be is igazolódott, hogy azok az emberek, akik most jöttek miattam, hogy azok egymással is elég régen találkozhattak. És tényleg volt, akik 7-8-10 éve nem látták egymást, és akkor elég jó kis beszélgetések alakultak így itt a színház területén. De hát igen, szóval, hogy most már bejelzettem, mert kifele megy, hát ez hülyeség lenne, nem ezt gondolni. Tehát, hogy jobban be kell osztani a energiákat, és egyrészt már annyira unom magam, hogy mi újat tudnék én még mondani. Tehát én már néha azt érzem, hogy is nagyon kéne színpadon állnom, mert már nagyon nehezen nem tudom nem ismételni önmagamat művészileg, hogyha lehet ezt a kifejezést használni. Soha nem is akartam habzsolni szerepeket, de most meg aztán végképp nem. Tehát ilyen ambícióm egyáltalán nincs.
Rengeteget filmezel. Ugye, akik nem járnak a Radnóti Színházba, és látnak itt téged nap, mint nap, vagy nem jártak a korábbi színházakba, ahol megjelentél a színpadon, azok ismerhetnek téged a filmszerepeidről, meg a szinkronhangodról is.
A szinkronhangom miatt persze felszoktak ismerni. Filmszerepekben is, hát úgy persze voltak. A jelentősek szerintem egy-kettő volt csak.
Miket tartasz jelentősnek?
Az El Niño-t, azt annak tartom, a Tökéletes gyilkost annak tartom. Amiben jó voltam, az a Kút például.
Ezek mind nem annyira ismert filmek.
Na ez az. Pont az a kategória, mint hogy a Radnóti Színház se egy nagyon ismert színház. 250 ember fér be. Engem nagyon kevesen ismernek, hála jó égnek.
De állítsátok meg, Teréza, hogy ez Kamille egy nagyon sikeres film volt.
Valami Amerika, három.
Hunyadi sorok.
Hunyadi, tényleg. De hát a Bajszom volt hosszú hajam, senki nem ismer föl. Hála Istennek.
Kisváros, Terápia, Tűzvonalban. Kontroll, Szamba, hát egy csomó.
A Kontroll miatt szoktak, igen.
És 2025-ben is, azon ki, hogy a Hunyadi akkor született maga a sorozat, igen. De volt a Lechner örökség, ez egy dokumentumfilm, igen. Amiben szerepeltél, valamint 1242 a Nyugat kapujában.
Igen. Meg előtte volt a Hadik, meg volt az Aranybulla, tehát ott a történelmi filmek engem akkor ott elértek.
Milyen gyakran keresnek meg téged filmesek?
A Hunyadi óta... A tanulók keresnek. Rengeteg szer csöng a telefonom, és mind vizsgafilm, metús, eszefés.
És ezekbe beleállsz?
Idén egybe beleálltam. Imádok a fiatalokkal dolgozni, sőt, kifejezetten jó. A Regnum Marianumban szerepeltem, amiben a Meihel Fridának a közösségi finanszírozásból létrejött rövid filmje, amiben az Udas Dorottya, Csoma Judit szerepelt többek között. Tehát, hogy úgy vannak ilyen apróságok, de ott sokszor azért nem jön össze, mert épp nem érek rá. És azt mondják, hogy ők vasárnap is lehetünk forgatni, arra azt mondom, hogy én akkor meg nem akarok forgatni, mert akkor szeretnék mondjuk egy napot pihenni. Tehát, hogy most már inkább azt mondom, hogy vannak prioritások sem, mint mindenáron dolgozni.
Nagy családos ember vagy, 5 gyermeked van, és 2 kacsingattak a színészi pálya felé, és ott az egyik, a fiad, színészként is dolgozik. Támogattad őket, örültél neki, vagy inkább, jaj, csak színészek ne legyetek. Hogy álltál a gyerekeid ambícióihoz?
Én az az attitűddel álltam hozzájuk, vagy állok hozzájuk, mint a bátyámmal, a mi szüleink álltak hozzánk, hogy tök mindegy, mit csináltok, csak élvezzétek. Apám operatőr akart lenni, és ez nagyon nem jött neki össze, gyári munkáját tanítás lett, abból is amik az értelmiségi, tehát ilyen mérnökszerűség, de egy örökkéserűség maradt benne, hogy ő nem azt csinálhatta, amit szeretett volna. És ő ezt úgy szűrte le, hogy a saját gyerekeit azt viszont ilyen formán szabadon engedi. Tehát a bátyám például 4-szer felvételizett a TF-re, míg fölvették, és soha nem volt az, hogy akkor kisfiam, csinálj valami mást, hanem gyerünk akkor legközelebb, jövőre majd nem tudom, majd sikerülni fog. Tehát én is így voltam a sajátjaimmal, hogy megtiltani nem tudom nekik, azt mondtam, nézzétek meg, milyen életem van, ezt akarjátok? És akkor azt mondták, hogy ezt. Ha bennük van a program, akkor mit tudsz csinálni? A lányommal, Pannával azért volt szerencsém, hogy őt a filmszínészet vonzotta. És egyrészt belátta, hogy hát ebből megélni, vagy egyáltalán arra várni, hogy valamelyik filmrendező egyszer csak majd fölhív, és nem tudom. Tehát, hogy erre életet nem lehet alapítani. És akkor ő próbált a Hadszínben egy ilyen színházi előadásra, és rájött, hogy a színházi próbák azok baromi unalmasak az ő számára. A filmezés az meg mindig új kihívás, mert hiszen aznap az dobozban van, meg ő elképesztően kameraérzékeny, tehát való lett volna, vagy lenne is neki ez a műfaj. Na de hát, például megcsinálta a FOMO-t, semmilyen következmények, ez egy következmények nélküli ország. És akkor ő rájött, hogy tulajdonképpen ez nem pálya, és akkor ő elment szociológiát tanulni, és aztán a SFR-re, a televíziós műsorkészítő szakra, és akkor ő most egy ilyen internetes újságíró. Tehát úgy nagyjából megtalálta a helyét. A Gazsit meg ugye felvették színész szakra, és akkor ott jött az izgulás, hogy olyan tömegtermelés van színészből, hogy egyetlen mi a jó Isten lesz vele. És akkor azon imádkoztam, hogy legalább valahova leszerződtessék. És akkor egy évig nem, és akkor hál' Isten tavaly Barnát Laci hívta Szegedre, és akkor most ott Szegeden tag. És én összetettem a két kezemet, hogy legalább van valami helye.
Az föl sem erül ilyenkor, hogy te tudsz neki segíteni? Nem. Direkt nem?
Nem. Tehát... hát így is rájuk nyomja a bélyeget, hogy persze nyilván miattam vették fel az SFR-re, semmi közön nem volt, a Fulajtárnak lövése nem volt, meg a Zsámbékinek, hogy ő az én gyerekem. Hála Istennek. Tehát ez lehet hátrán is, lehet előny is. Én nem akartam, hogy bármilyen szinten is velem azonosítsák. Így is nagy teher neki, hogy én vagyok a nyomorult apja ebben a szakmában. De most nagyon jó dolgokat csinál, én nem tudom objektíven nézni, a Pannát se tudtam, amikor néztem a filmjeit. Gazsit se, és ősszel forgatott egy inkubátoros filmet, drukkolok, hogy siker legyen, egy MMA-s harcos testvérpárról szól. Nagyon jókat hallottam a forgatáson, a Schwitz Zoli is benne volt, ő volt az edzőjük, és hát csodákat mesélt róla, hogy milyen jó hangulat volt, hogy milyen jó volt a stáb, mennyire tudták a srácok, hogy mit akarnak, a rendező, meg az operatőr, meg szóval én nagyon drukkolok, hogy az sikerüljön.
El tudod képzelni azt, hogy egy napon a fiaddal együtt játszol?
Nem.
Ő el tudja?
Nem tudom, ez egy annyira speciális helyzet lenne. Amikor a Bányani meg a Bálint játszottak együtt a Rükvercet, én nem irigyeltem őket. A szerelmemmel se szerettem próbálni, amikor ilyen helyzet adódik. De nyilván nem mondanék nemet, mert nekem ők a gyerekeim. Tehát a Panna is, a Gazsi is, a Pannával most már sajnos, hogy hál' Istennek egyre kevésbé fenyeget a veszély, hogy a lányomat játssza valamiben. Nagyon furcsa lenne. Nem tudok belegondolni, nem is akarok, mert nem jött el az a híd, amin át kell menni.
Ugye lesz még ebben az évadban egy új bemutató itt a Radnóti Színházban, az Angyalok Amerikában második része. És ezen kívül mit látsz még magad előtt? És inkább tovább vinném a kérdést, hogy hogy látod magad előtt a jövőt? Tehát mit gondolsz a további pályádról, saját magadról?
Mi végzem a dolgomat, az Angyalok Amerikában azt nagyon várom. Bár egy kicsit rossz a timing, hogy egy év eltelik az első és a második rész között. A Nemzetiben nekünk akkor baromi nagy szerencsénk volt az Andrei Serbánnal, aki fölhívta a Kushnert, és akkor azt mondta, hogy persze, nyugodtan játszátok egybe az egészet, de amúgy az Kushner ügynöksége nem engedi egy este játszatni. Amúgy meg nagyon hosszú ahhoz. De ez a Serbán húzott, mond össze-vissza, és akkor gyakorlatilag egy estén meg tudtuk oldani az első-második részt. Csak így van értelme. Nem tudom, a világban ez hogy játsszák, hogy egyik este az első részt, második este a második részt. Fogalmam sincs. Ezzel nyilván a Kushner vagy az ügynöksége pont a saját dolgukat nehezíti meg, vagy a Kushnernek a dolgát, az, hogy ez a történet ez egy belátható időintervallumban nézhető legyen. Mert nem biztos, hogy van az embernek kedve egy seggel megnézni a HBO sorozatot.
De a kettő egymásra épül. Tehát muszáj ismerni az elsőt ahhoz, hogy a másodikat értsen.
Igen, az első nélkül a második megnézése nem megy. De nagyon várom, meg a Pepével nagyon szeretek dolgozni. Nagy Péter István rendező a Pepe, aki az első részt is rendezte, meg aki a végét is rendezte, meg aki a Fahrenheitet is rendezte, meg aki az Istentelen ifjúságot is rendezte a színházban. Jó tehetségesnek lenni. Már nem nekem, hanem a körülöttem lévőknek. Szóval én idáig látok, és nem is akarok tovább látni. Hát majd valamit hoz az élet. Mit tudom én? Úgy érzem, hogy valamit még esetleg valami nagyot kéne dobni, de önálló estekben nem gondolkozom, mert egyszerűen maga faj nem vonz, társasága miatt szerettem a színházat. Zenélni jó lenne, csak hát a zenekar eléggé tetszhalott állapotban van a harmadik figyelmeztetés. Nyaranta van 2-3 koncertünk, azt várom, mert az jó.
Van még rajtad kívül ismert ember benne?
Gémes Antos, aki abba hagyta a színházat, Fillár István, aki osztálytársa volt a főiskolán, Pető Gergő a Báb Színházból, Wagner Puskás Peti, ő az egyetlen zenész, ő ilyen különböző színházakban szokott színészek alá zenélgetni, Cserna Tóni. Nekem ők nagyon hiányoznak. A próbák hiányoznak, az intenzitás hiányzik, mert valahogy a szakmai tevékenységemben az ad a legtöbb örömet. Az nagyon jó érzés.
A zenélés?
Igen, az jó a fát a ölemben fogni és pengetni rajta a húrokat. Szóval szakmailag szerepre nem vágyom. Tehát pont valaki kérdezte, hogy mondjál már valamit, hogy akkor valami darab, vagy valami, amit úgy szívesen. Életemet eljátszottam már. Mit szívesen? Semmit. Szívesen gondolkodom, adnak, de én fiatalon is úgy voltam, hogy a Lear király volt az egyetlen szinte, amit azt mondtam, hogy ez de jó lenne egyszer talán eljátszani. De ez megadatott. Úgy igazából az ügynökre vágytam, azt eljátszotta a Strobuci, hál' Istennek, előlem, már nem előlem, de tényleg nagyon jó benne. Azért voltak főszerepek, nem egy, nem kettő, tehát csoda, hogy élek.
Lesznek még.
Biztos lesznek, csak én nem vágyom semmire.
És nem is érzed, hogy valami már végérvényesen elment, aminek meg kellett volna történnie?
Figyelj, tulajdonképpen most, hogy szegény Béla meghalt, Tar Béla, ő azt mondja, hogy megrendezte azt, amiről már mondani valója volt. Én eljátszottam mindent, amiről mondani való volt. Nekem tulajdonképpen abba kéne hagynom, de én nem vagyok Tar Béla. Én egy gyarló, szaros színész vagyok. A többiek, azok még vonzanak. Az biztos, hogy hiányoznak kollégák. Mert engem az életet, hogy bejövök és találkozok velük. Aztán valamit csinálunk, és valamiből jó sül ki, de engem semmi más nem érdekel. Tehát nincs az a szerep, amire azt mondanám, hogy Jézusom. Hát most a Serván küldött videóüzenetet a születésnapomban, belengedte így a Prosperót. Persze megható volt, meg éreztem a dolog lehetetlenségét, hogy hát ez biztos, hogy nem fog összejönni, meg akkor a gázsia van, mint aki az Isten fizetné ki az ő rendező ízét.
A vihar. Itt a múltiban jó lenne?
Tök mindegy, bárhol. De hogy valójában el akarnám én a Prosperót játszani. És akkor azzal mondtam, hogy mit tudom én. Hát ha Serbán rendezi, akkor elképzelhető, hogy nem mondanék rá nemet, de csak úgy magamtól kitalálni. Kell az nekem. Minek? Tényleg eljátszottam már mindent. És közben ez nem a keserűség, vagy a fáradtság, nem tudom, mit beszél belőlem. Ez egyfajta tárgyilagos visszanézése az elmúlt 40-valahány évemnek. Van benne fásultság, de van bennem kíváncsiság is. De az emberek miatt, akik körülvesznek. Mindent nekik köszönhetek.
We'll be right back.
A mai kávéház vendége László Zsolt színész volt. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.